2024. április 16-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Azért nem gazdabarát a közös agrárpolitika, mert olyanok hozzák a döntéseket, akik nem ismerik a gazdákat. Vince Lóránt európai parlamenti képviselővel beszélgettünk a kilátásokról.
Sajnos nagyon sok európai parlamenti képviselőtársam olyan, hogy nem jár az emberek közé, nem találkozik gazdákkal, abszolút dogmatikusan közelít a kérdésekhez, és azt mondja, hogy fekete vagy fehér, nem hajlandó látni az árnyalatokat.
Majd az április közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az utókornak szeretnék megőrizni az őshonos gyümölcsfajtákat Mezőpaniton. Bodo előtt Barna polgármestert kérdezzük.
Azt látjuk, hogy néhány a vidékünkre jellemző őshonos faj kezd eltűnni. Ezért mi most lehetőséget keressük annak, hogy hogyan tudnánk tulajdonképpen egy kis olyan védett kertet létrehozni, ahol ezekből örökítsünk át.
Lajos Jólán, mátisfalvi szövőnő ma is készíti a szebbnél szebb szövevényeket, bár nincs megfizetve a befektetett munka.
Nincs megfizetve, de hát valamivel el kell tölteni az időt.
Lisznyóban még segítik egymást a rokonok, szomszédok. Forró Lenke háziasszony válaszol kérdéseinkre.
Jól megvoltunk disznyóvágáson, mentünk szélre egymáshoz. Varrók szomszédoknak úgy és csak, ahogy lehetne, intézzük. Ma itt legalább közöttünk csend volt örök.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Mi Bince Lorent európai parlamenti képviselő.
Van a közös agrárpolitika, és az utóbbi időben hivatalosságok részéről is, gazdák részéről is megkapom azt, hogy ez minden csak nem gazdabarát. De tudom, hogy szeretnék egy kicsit azzá tenni, legalábbis 2027 után. Erre mekkora esély van?
Mindenképpen ezen kell dolgozni, hiszen nehéz idők jönnek, és az agrárium tekintetében úgy érzem, hogy fokozottan hátrányos gazdasági ágazattá válik, mert úgy az egész zöldítési folyamat, amely elindult az Európai Unióban, mind a gazdák vállát terheli. Tulajdonképpen a 2023-27-es ciklus az, amelyben a közös agrárpolitikában megjelentek a különböző zöldítési eljárások, és az várható, hogy szándék lesz arra, hogy ez még inkább hatványozottan jelenjen meg a következő időszakban, de azt látjuk, hogy már most nem működnek a dolgok, tehát a gazdák az utcára vonultak, és nem azért, mert ez a szokásuk, nem volna mit csinálni otthon a földeken, de egyszerűen úgy érezték, hogy csontig hatoltak, és már nincs ahonnan engedniük. A munkának a hatékonyságát, illetve az árversenyben teljesen alul maradnak a gazdák, hiszen olyan többletköltségeket rónak rájuk, aminek nem tudnak megfelelni, úgyhogy közben még jó áron is maradjon az a termék. És nekem a legnagyobb gondom ezzel az egésszel az, hogy egy ilyen szociális rétegként tekintenek a gazdákra, holott nem igaz. A jó gazdahálózat, a jó termék az azt jelenti, hogy az európaiakat ellátjuk élelmiszerrel. Erre mindenkinek szüksége van, tehát a közös érdek az volna, hogy virágozzon az agrárium, hogy jó minőségű, megfizethető áru élelmiszer legyen az európaiak asztalán. Hiába ringatjuk magunkat abba, hogy akkor majd harmadik országokból hozzunk be élelmiszert, hiszen az lehet, hogy árban olcsóbb, de minőségben biztos rosszabb, hiszen a mi gazdáink már betartanak nagyon fontos szabályokat, amely a jó minőséget szavatolja. Tehát a kihívás a következő időszakban, amikor készül majd az új agrárpolitika, hogy az kedvezőbb legyen a gazdáknak, és ezáltal az élelmiszerellátás is javuljon. De hogyha azok kerülnek túlsúlyba majd az Európai Parlamentben is, akik a hústermelést, a szarvasmarha, meg sertés tenyésztést vissza szeretnék szorítani, mert az olyan klímakárokat okoz, ami visszafordíthatatlan, ami egyébként nem igaz, hiszen csak egy töredéke a károsanyag kibocsátásnak, széndioxid kibocsátásnak az, ami az állattartásból származik, akkor ellehetetlenül ez az egész ágazat. Tehát azon kell lennünk, hogy az ilyen nagyon extrém ötleteket lefaragni, ne hagyni, hogy ők hozzák meg a szabályokat, mert egyszerűen nem fog működni, és ez látszik itt már a mindennapokban. Ráadásul minden új szabályozás új megfelelési körülményeket jelent a gazdáknak. Ez mit jelent, hogy jelentéseket kell írniuk, monitorizáló rendszerekben vesznek részt. Nekem arról panaszkodtak nem csak erdélyi gazdák, de belga gazda is, hogy a napi 8-10 óra mezei munka után még egy-másfél órát kéne a számítógép előtt különböző jelentéseket írnia, és nyilván, hogy ez nem az ő dolga, és pénze sincs arra, hogy erre külön szakembert alkalmazzon, tehát enyhíteni kell ezeket az adminisztrációs, bürokratikus terheket, és hogyha végre valóban az a terv, amelyet most a gazdatüntetés után az Európai Bizottság meglépni szándékszik, ezen javítani fog, hogy például a 10 hektár alatti területek gazdák esetében nem lesznek egyáltalán ilyen adminisztratív terhek, és ez már egy hatalmas könnyebbséget jelent.
Ők egyáltalán ismerik-e a gazdát, hogy kinek a feje fölött döntenek? Mert sokszor az az érzésünk, amikor kijön egy javaslat, egy törvény, hogy nem is tudják, hogy miről beszélnek. Egy olyan burokba élhetnek ott Brüsszelben, ami bizonyára jó nekik, de senki másnak nem. Ott van évek óta, látja, kik ezek az emberek egyáltalán, tudják-e, hogy kik feje fölött döntenek?
Hát van egy közigazgatási siserehald, akik a szabályozásokat készítik elő, és Brüsszelben íróasztalok mögött írják meg a javaslatokat, ami hagyján, amit még javítani lehet, de sajnos nagyon sok európai parlamenti képviselőtársam olyan, hogy nem jár az emberek közé, nem találkozik gazdákkal, és akkor ilyen abszolút dogmatikusan közelít a kérdésekhez, és azt mondja, hogy fekete vagy fehér, nem hajlandó látni az árnyalatokat, az élet az mindig színesebb, mint első látszatra tűnik, de ehhez el kell menni a gazdákhoz, szóba kell állni velük, akik el tudják mondani a problémáikat, felvetéseiket, ezért fontos a székelygazda szervezetek egyesülete, mert a szakma nevében meg tud fogalmazni javaslatokat, amelyeket aztán képviselni lehet Brüsszelben, és igyekezni úgy alakítani a politikát, hogy abból a mi gazdáink, a mi agráriumunk sikeresként, nyertesként kerüljön ki.
Említette, hogy zöldíteni szeretnének, és nagyon zöldek szeretnénk lenni, de milyen felmérés alapján? Mert nemrégiben Magyarország agrárminisztere dr. Nagy István is nyilatkozott, hogy az egész széndioxid kibocsátásnak a 7%-át adja Európa, hát még mindig van 93%, és abból a 7%-ból is az állattenyésztés mezőgazdaság az még kevesebb, tehát akkor mire hivatkoznak, amikor mindent meg akarunk szüntetni a szarvasmarha tenyésztéstől, a sertéstenyésztésig, és a nem tudom milyen növényekig?
Hát az igazság az, hogy sokan imádják a számokat, azt mondani, hogy akkor 15-20% termőföldet pihentettünk, és hogy 2030-ra, 2040-re milyen zseniális klímacélt élünk el. Ez nem működik két szempontból sem. Egyrészt azért, mert a fűnyíró elv igazságtalan. Vannak olyan vidékek, ahol úgy élnek harmóniában a természettel, hogy gondoskodnak arról, hogy megmaradjon a természeti táj, hiszen ott vannak az állatok, amelyek szükségesek, hogy egy jó, sokszínű természetben éljünk, illetve az a gazdának is előnyös. Másút meg intenzív gazdálkodást folytatnak, kiszipajozzák a földet. Én emlékszem olyan francia gazdára, aki eljött Romániába, felemelte a földet, megnézte, megszagolta és elsírta magát, mert azt mondta, hogy ilyen náluk már nincs. Tehát olyan módon műtrágyázzák, növényvédőszereket használnak, hogy gyakorlatilag a termőértéke a földnek nagyon lecsökkent. Tehát egyrészt nem lehet Európát egy kaptafára felhúzni a mezőgazdaság tekintetében sem, másrészt lehet kitűzni ilyen céldátumokat, főleg úgy, hogy nem mi leszünk azok, akik 2030-ban vagy 40-ben azzal szembesülünk, hogy a saját célunkat nem tudtuk teljesíteni, az majd az utánunk jövők felelőssége, ez pedig egy rossz hozzáállás, amit nem szabad engedni. Ezért volna fontos, hogy a mezőgazdaságban is a józan ész politikája térjen vissza, és pragmatikusan, tanulmányok alapján, pontosan megvizsgálva, hogy egy-egy intézkedés milyen hatással jár a földeken, ilyen alapon kellene meghozni a döntéseket. Ezért is fontos a közelgő európai parlamenti választás, hogy ez a józan ész kerüljön majd túlsúlyba az Európai Parlamentben.
Hogyha ennyire szigorúak vagyunk az európai gazdákkal, akkor miért vagyunk elnézők például az ukrán termékekkel? Ott nem annak a kritériumnak kell megfeleljenek, mint az európai termelők, és valahogy kívülről úgy látszik, hogy a miénk a jó, azt szigorítjuk, de a másikkal elnézőbbek vagyunk. Ez miért van? Megmondják a bürokratáknak is, hogy mit kell gondoljanak?
Mert ezt is fekete-fehérben látják, és ebben a fekete az, hogy háború van, és a fehér az, hogy segíteni kell Ukrajnát, és úgy gondolják, hogy azzal, hogy az ukrajnai termékek elárasztják az európai piacot, azzal segítenek az ukrajnai gazdákon, hogy jövedelmük lesz, holott ez gyakorlatilag torzítja a piacot, hiszen ők valóban nem felelnek meg azoknak a követelményeknek, amelyeknek az európai gazdák megfelelnek, illetve mások a költségeik egyéb területeken is. Az Európai Unió nem hagyományos piaca az ukrajnai termékeknek, sose volt az, hiszen Észak-Afrika az olyan országok, ahol nincsen gabona termelés. Tehát ez a torzulás itt van az európai piacon, és ezt nem voltak hajlandóak meglátni, és ezzel küzdünk, hogy több termék esetében sikerült elérni azt, hogy nem jöhet be bármekkora mennyiség, és nagyon szigorú monitorizálás lesz, tehát ha piactorzítás van, akkor rögtön közbelépnek. Sajnos a gabona, a búza pont nem került be ebbe a csomagba. Azért nyilván az is hozzátartozik a történethez, hogy látjuk a negatív oldalait egyrészt a termékek minőségében, látjuk azt Romániában, hogy a malomipar újra beszürkült, hiszen évtizedet töltöttek el azzal, hogy az adócsalást elkerüljék ebben az ágazatban. Most az ukrajnai gabona hatására megint van adócsalás, és a termék minősége is rosszabb. Nem tagadom, van olyan gazda, van egy olyan réteg, akiknek jól jön ez az alacsony ár, itt pont a szarvasmarha tenyésztők, de az ő esetükben is én azt gondolom, hogy egy felelősség az, hogy milyen minőségű takarmánnyal etetik az állatokat, mert az élelmiszerláncban maradnak azok is. Tehát ez egy olyan rossz fejlemény, amely középtávon sem hoz semmiféle jót. Szintén Nagy István mezőgazdasági miniszter mondta azt, hogy alkalmazkodni fog kelleni ez a kialakult helyzethez. Lehet, hogy ez így marad, hiszen az Európai Unió most egy évvel újra meghosszabbította a vámmentességét ezeknek az ukrajnai termékeknek, úgyhogy ehhez képest kell mégis megoldásokat találni a hazai agrárium számára.
Hát akkor bizonyára a gazdatüntetésekhez is hozzá kell majd szokni.
Én azt gondolom, hogy azért jó volna azt elkerülni. Inkább az a kihívás a gazdák számára, hogy mit tudnak kitalálni ehhez képest, valóban olyan hozzáadott értékű terményt előállítani, amely nélkülözhetetlen a piacon, itt a vetőmagok előállítása, vagy a nagyhozamú terményekről van szó, illetve áttérni olyan kultúrákra, amelyek jövedelmezőbbek, és amelyet mondjuk Ukrajnában nem csinálnak, de azért a mindennapi kenyerünkhöz jó volna, hogyha helyi búzát használnánk, és erről nem mondjunk le.
Elhangzott interjúnkban Vince Lóránt, európai parlamenti képviselőt kérdeztük. Kötelességünk népi értékeink továbbadása még akkor is, ha nem kifizetődő. Még vannak közösségek, ahol segítik egymást az emberek. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mezősámsondi Citera zenekart és dalcsoportot hallgattuk. A következő percekben néhány április közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Virágzás idején is szükség lehet az alma két fő gombás betegsége, a lisztharmat és a varasodás ellen védekeznünk. Fokozódik a lisztharmat micéliumainak átterjedése a magházra. Nagymérvű lehet, különösen hűvös, csapadékos időjárás esetén a varasodás aszkospóráinak kiszóródása. A leveleket és a magházat egyaránt fertőzik. Ha a virágzás végén csapadékos az időjárás, a botritiszes gyümölcsrothadás konidiumai ilyenkor jutnak a csészelevelekre. Kombinált permetezésre csak olyan készítményeket használhatunk, amelyek nincsenek káros hatással a méhekre, nem gátolják a pollen csirázását, a gyümölcs kötődését, és nincs fitotoxikus hatásuk. Mivel a virágzás alatti permetezés csökkentheti a gyümölcskötődés mértékét, csak csapadékos, hűvös időjárás és hosszan elnyúló virágzás esetén alkalmazzuk. Rakjuk ki a fákra, a kaliforniai pajzstetű, az almamój és a sodromójok rajzás megfigyelésére és egyedszámuk csökkentésére szolgáló fogólapokat, illetve feromoncsapdákat. A körténél virágzás idején, különösen ha a gombás betegségek fertőzéséhez kedvező az időjárás, és ezért a virágzás is elhúzódik, okvetlenül érdemes a varasodás és egyben a monilínia ellen védekeznünk. Csak olyan készítménnyel permetezhetünk, amely nem káros a méhekre, illetve nem okoz perzselést a gyümölcsön. Ezért a szerves kontakthatású vagy már a felszívódó hatású gombaölőszerek közül válasszunk. Méhészet közelében még ezekkel a szerekkel is csak a reggeli és az esti órákban permetezzünk. Az őszi barack esetében sziromhullást követően a korokozók közül a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás, a ventúriás varasodás, valamint az őszi barack lisztharmat, a kártevők közül pedig a levéltetvek, a barackmoly és esetleg a piros gyümölcsfa takácsatka, a szövődarazsak, illetve a levélbarkok ellen lehet szükséges a védekezés. A fáinkat veszélyeztető számos károsító elleni együttes védekezést úgy oldjuk meg a legcélszerűbben, ha a korokozók ellen kombinált vagy felszívódó hatású készítményt használunk, és az így készült permetlébe a mólyok és, ha szükséges, a levéltetvek és az atkák ellen is hatásos rovarölőszert adunk. Kertünkben a mogyorobokrok nem csak díszítenek, hanem még terméssel is megörvendeztetnek bennünket, egészségi állapotukkal mégis olyan ritkán törődünk, legalább most ne felejtkezzünk el róluk, meghálálják a gondoskodást. Ha a mogyorobokrokon a levélbarkok tömegesen megjelennek és jellegzetes, csipkéző kártételüket észrevesszük, érdemes ellenük permetezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem ég le a tejbe gríz, ha főzés előtt egy kis vizet töltünk az edénybe. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. A tojás főzővizébe pár csepp ecetet tegyünk, így, ha felreped a tojás, nem folyik ki. Ha valamilyen étel megfogja az edényt, áztassuk be citromos vízzel pár órára. Szépen leoldja az elszíneződést. Az ecet a konyhában nem csak ételkészítéshez jó, remek fertőtlenítő. A műanyag edények színének visszaadója, de bármilyen folyékony mosogatószerhez adva csillogó edényeket varázsolhatunk vele.
Kútágas, gémestő, leesett vedrestő, kihúzom a kútból én a vedret, csókutatok rózsám ezer egyet. Szőke lány, barna lány, huncuk az valahány, csak úgy játszik a lány a legényen, mint a macska szokott az egérben. Csak úgy játszik a lány a legényen, mint a macska szokott az egérben.
Mennyire kifizetődő ma a gyümölcstermesztéssel foglalkozni mezőpaniton? Kérdezem Bodó előtt Barna polgármestert.
Hogyha azt vesszük figyelembe, hogy tulajdonképpen a vidéki ember is, hát természetesen a mi térségünkben is az itt élő emberek hagyományosan a háztáji termékekből éltek meg. Mindent, amit az asztalra tettek, azt meg tudták termelni, amiuk nem volt, azt elcserélték a szomszédval vagy a falustársukkal. Ez a fajta több évszázados örökség, ami most már részben felborulni látszik, amiatt, hogy a kényelmi szempontból a nagy üzletláncokba vásárolunk be inkább, és az életmódunk is megváltozott. Mégiscsak afelé visz minket, hogy ezt az örökséget kihangsúlyozzuk és tovább vigyük. Azt gondolom, hogy ha valaki értő módon, vagy legalábbis kereső módon figyeli azt, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak gyümölcsösök létrehozására, a gyümölcsből való készítményeknek az elkészítése, ennek támogatására, akkor azt látja, hogy valami miatt ennek most van egy felívelő hulláma, talán jogosan, hiszen nagyon sok olyan hasznos anyagot tartalmaznak a gyümölcsök, amelyek nem csak finomak, hanem tulajdonképpen előidézik bennünk azokat az ízeket, amelyeket megszoktunk. Gyerekkorunk óta úgy nőttünk fel, nagymama, édesanyánk polcáról előkerültek ezek a termékek. Itt most a lekvárok és szörpök esetében ez fokozottan igaz, de ugye ebből készült a vendégek megkínálására szükséges bor és pálinka is, azokból a gyümölcsökből, amelyek a háztájon termeltünk meg. Ezt télire eltették, és akkor az aszalt gyümölcsök is ebből kerülnek elő. Ami ma látszik itt a mi környékünkön, hogy egyre többen próbálkoznak azzal, hogy azt, amit ők megtermelnek maguknak, valahol hol egy kis piacon értékesítsék. Talán oda még nem jutottak el, hogy teljes vállalkozást erre építsenek fel. Szörpök, lekvárok esetében még nem. Más termékek esetében viszont már igen, itt mezőpanitban is. De azt gondolom, hogy a mezőgazdasági termékek alapvetően, tehát amit kisgazdaságban elő lehet állítani, ott a mi lehetőségeink azok, hogy minőséget teremtsünk, hiszen a nagy mennyiségi gyártókkal nem is kell, nem is akarjuk felvenni, vagy nem is kell felvenni a versenyt, de hogyha minőséget tudunk termelni, akkor bizony a helyiek is, vagy a piacokra előszeretettel ellátogatók fogják ezeket a termékeket előnyben részesíteni a mondjuk nagyobb mennyiségű, olcsóbb termékekkel szemben.
Nagyon sok településen ott maradtak a nehezen megközelíthető helyek, sok a parlagon maradt terület, és az élelmesebbek gyümölcsfával ültették be jobb esetben. Ez mennyire vonzó a mezőpanitiak részére? Tehát ők gondolkodnak-e ebben, hogy a kihasználatlan területeken esetleg a menő őshonos gyümölcsfákat ültessék, és akkor az tartja is a talajt, mert még hasznos is.
Itt a mi térségünkben is, ugye a mezőség kapujában a kommunizmus idején létrehozott hatalmas gyümölcsösök voltak, amely iskolai program is volt ott dolgozni és ott tevékenykedni. Ezeket a gyümölcsösöket, hogy milyen döntés alapján, vagy mi alapján nem, de 90 után gyakorlatilag megszüntették, az emberek felszámolták. A kertek végében most is ott vannak azok a gyümölcsfák, amelyek ma is ellátják gyümölccsel és az abból feldolgozott termékekkel a családokat. Azt látom, hogy bár nagyobb területeknek a befásítására lehet, hogy nincsen szándék, hiszen mindenki a nagymama kertjéből vagy a sajátjából megtalálja a szükségest, de van egy olyan gondolatunk, amelyet nagyon bízom benne, hogy a közelgő időszakban meg tudunk valósítani. Azt látjuk, hogy néhány a vidékünkről jellemző őshonos faj kezd eltűnni. Ezért mi most lehetőséget keressük annak, hogy hogyan tudnánk tulajdonképpen egy kis, hát azért erős túlzással a génbankot, inkább azt mondanám, egy kis olyan védett kertet létrehozni, ahol ezekből örökítsünk át oltással, vagy valamilyen módon a szakemberek segítségével, ezekből az őshonos fákból, hogy a későbbiekben, ha valaki úgy dönt, hogy mégiscsak gyümölcsfát szeretne ültetni a kertjébe, akkor innen is tudjon válogatni, melyek azok, amelyek egyébként szeretik a környezetet, amelyeknek az ízvilágát is ismerjük, értjük, mert a miénk. Úgyhogy bízom benne, hogy ez létre fog jönni, és talán ez lehet egy motiváció azok számára is, akik majd kisebb-nagyobb gyümölcsösöket szeretnek létesíteni.
Ez pénz kérdése?
Alapvetően inkább most egy olyan területet kell találnunk, ami a legalkalmasabb erre védett, amit ugye körbe lehet keríteni vadállatoktól és mindentől meg lehet védeni, hiszen itt végül is az a lényege, hogy védett területen, jó környezetben ezek hosszú távon megmaradjanak. Ennek a megtalálása, hogy megtörténik, már közel állunk hozzá, akkor belekezdünk ennek a kialakításába.
Az elmúlt 4 percben Bodó Előd Barna mezőpanit polgármestere válaszolt kérdéseinkre, most Madaras Gábor énekel.
Egy valakit megcsókolni, de jó dolog volna. Azt a csókot visszakapni, még jobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, aki bácsi szomszéd, asszony meg ne tudja, ha a szívét lékem annál legjobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, aki bácsi szomszéd, asszony meg ne tudja, ha a szívét lékem annál legjobb dolog volna. Szeretnék csak egy napra is gerle madár lenni, valakinek szobájába este berepülni. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, s ha szívesen tartóztatna sejvállamon. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, s ha szívesen tartóztatna sejvállamon. Ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, ha szívesen tartóztatna sejvállamon. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, ha szívesen tartóztatna sejvállamon.
Lajos Jolán vagyok, mátisfalvi lakós.
Mindenhol úgy emlegetik, hogy a szövőnő. Még mindig sző.
Még igen. Mikor nem vagyok beteg,
Akkor azt jelenti, hogy van erre igény. Mert sok településen én azt hallom, hogy ó, már nem szövünk semmit, úgyse kell senkinek, a fiatalok a nagy bótból vásárolnak, de akkor ezek szerint van akinek szőni.
Még örökké elkelt, amit szőttem, ilyen szedetteseket szőttem. Úgyhogy örökké került gazda.
Megrendelés alapján sző, vagy készíti, amikor ideje van, aztán majd megkerül a gazda?
Fölkerül, biztos. Volt ilyen Palló Imre ünnepség, jött a fia Palló úrnak, s akkor is vettek tőlem egy madaras falvédőt. Úgyhogy örökké kerül gazda.
Alapanyagot még lehet kapni?
Nagyon drága.
Honnan tudja beszerezni?
Van a méteráros üzletben. Csak 300 le egy kilófonal, úgyhogy nem drága.
Hát meg sincs fizetve a munkája. Hát akkor ingyen dolgozik.
Hát szégyellem kérni is, úgyhogy nincs megfizetve, de hát valamivel el kell tölteni az időt.
Ronyszőnyegeket is sző, vagy csak ilyen szedettes?
Azt is igen, azt is igen.
Hát akkor jól él a turkálókból, nem? Vagy van annyi illetett ruha?
Nem, jó, azt nem veszik meg most, nem, új rongy kell. Veszik a varrodáktól, hozzák ide Agyagfalvároson, nem, megvesszük, súgy.
Amikor fel kell vetni a szövőszéket, akkor van, akivel ezt megoldja?
Hogy megoldom, csak a B-hozatalt kell segíteni valamelyik, hogy fölrakjuk ide azt, amire megvettem. A fogdosás azt egyedül nem lehet. Oda örökké valakit keresünk. Az mit befogjuk oda bordába, s a nyüstbe, tovább aztán megoldom.
A fiatalabbak jönnek-e megnézni, hogy mivel dolgozik? Vagy nem érdekli a mai fiatalt?
Nem érnek rá, nem. És nem nagyon érdekli sem.
Én nemrégiben voltam Homorócentálon, ahol egy fiatal asszony ugyanezzel foglalkozott, és ő is azt mondta, hogy meg kell őrizni, és tovább kell adni az értékeinket, de hát mennyivel jobb ez a termék, amit készít? Tehát úgy abroszban, úgy szőnyegbe, úgy falvédőbe.
Ez sokkal tovább tart. Hát olyan abroszokot használok, ami még nagyanyám szőtte, pedig már az is rég volt.
Mikor tud szőni? Most is éppen fel van vetve az osztováta.
Télen általában, mert mindjárt kezdődik a veteményezés, akkor a kerbes állatok vannak, s unokák.
Akkor egész nyáron nincsen itt láb alatt a szövőszék, itt vagy itt van?
Örökké én elférek tőle, úgyhogy itt van, csak mikor esős idő van, vagy valami, akkor egy kicsit beleülök, s ott megnyugszom.
Hát én úgy képzelném, hogy a szövésből kikapcsolódni megy ki a kertbe, és dugványoz.
Hát mikor, hogy? Ha egy kicsit el vagyok fáradva, akkor beleülök, vagy egyet öltök, telik az idő.
Ez még az ősi szövőszék?
Ez még igen. Olyan 70 éves körüli. Úgyhogy már a szú is kezdi megenni.
Nem gondolkodott abba, hogy most ilyen kicsi ügyest vegyen, ami elfér félekkora helyen?
Nem, én már ne. Ez is el fog égetődni, úgyhogy ha oda kerülünk, hogy meghalok.
Én látom, hogy itt azért a terítők is, a falvédők is még ilyen szőttesek. Ezeket is ön készítette?
Persze, s még mennyi van az udorba leszedve. Fiataloknak már nem kell az ilyesmi, úgyhogy nem divatna, nem divat.
Nem jönnek olyan turisták errefele, akik megvennék? Vagy esetleg, ha el tudná vinni olyan helyre?
Sokat hordtuk farkaslokára, ezelőtt, mikor sokat szőttem oda, és azok ott eladták. Még olyan falvédő is volt, hogy azt mondták, hogy Szili Katalin vette meg, s fő van rakva a nappaliba, hova neki, ott Pestön. Azok még értékelik.
Mi olyan jellegzetes az ön munkájában, amiről ránézésre látom, hogy nem a szomszédasszony szőtte? Valami olyan motivumot, vagy olyan kézjegyét ott hagyja?
Nincsen olyan szomszédasszony, aki sző, abszolút.
De ha mondjuk én farkaslakán választanék a szőttesek közül, akkor én honnan tudnám, hogy melyik mátisfalvi, ha nem mondja az eladó?
Agyagfalván is ilyen szőttek, ezelőtt sokan, most ott se sző, csak egy. Ha ezelőtt édesanyám még Bandi Dezső tanár úrtól tanulták a 60-os években. Még én is emlékszem, sokat járt ide.
Akkor ezek a motivumok ilyen udvarhelyszékiek?
Ide való is van, s könyvet is vettem azután is, ilyen keresztszemes könyveket, úgyhogy sok mintám van annyi, sok-sok. Az van Bandi Dezső tanár úrtól, az a falvédő.
Azért nem kis munka itt görnyedni a szövőszékbe, de én úgy látom, önnek ez nem is munka. Ez az élete.
Nem. Hobbiból csinálom csak, igen.
Ilyenkor nem szokott számítani a pénz, a befektetett energia és az idő.
Hát nem, aztán mikor kapok érte valami jó kicsi pénzt, akkor örvendök, valamibe befektetem.
Lajos Jólán, mátisfalvi szövőnővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Agyagási Ilona veszi át.
Forró Lánka vagyok.
Mivel telnek a mindennapok itt Lisznyón?
Egyedül vagyok, de elfoglalom magamat. Szőttem, varrok, hókézzel, hógéppel, ahogy lehet, csinálgatom még, de már lekezdett járni.
Most is elő van készítve a varrógép, éppen mit vart?
Igen, vartam. Most bizony vartam valami tarisnyacskákot, hogy ilyen gyógynövényeket szedtem, és hogy tudjam belérakni. Megszárítottam benne a szobába, és aztán rakjam belé a tarisnyák.
Még mindig szőnek is? Szőnyegeket, vagy terítőket?
Rongyból, úgy mondtuk ezelőtt, foncsik a szőnyeg. Rongyból leszabadjuk a rongyot, és akkor ezek.
Ezt eladásra is készíti, vagy csak a saját használatra?
A rókonságnak elfogyott. Szőttem sokat, de a rókonság félemésztette.
A fiatalok jönnek a rongyot felvágni, vagy felvetni? Esetleg segítenek a szövésnél?
A felvetni, mert hát egyedül nem tudom csinálni, de tovább osztani én egyedül, mert mindeniknek van elfoglaltság a munkába járnak.
A szövés az általában mikor megy? Télen? Vagy fel van vetve egész évben, amikor ráér szőget?
Régen csak télen, de most, amikor jól értem, akkor csináltam. Volt, mikor nyáron csináltam, és volt, mikor télen. Most is akartam csinálni, de kiöregettem.
És ott vannak a majorságok is, éppen hajkurázta őket, amikor jöttünk. Van sok majorság, amire gondot kell fordítani?
Vagy 12 van most, de volt még 40 darab is. Most meghagytam csak tojni, hogy tudjak onni vagy egyet a gyermekeknek.
Kertészkedik is?
Most fényhagytam a kertészkedésen. Állucérnáztuk a veteményesemét, mert nem tudom kapálni.
De az udvar az olyan szépen néz ki, azt ön gondozza, vagy valaki besegít?
Fiam itt a szomszédből lakik, s ő lekoszálja, s aztán tovább én intézem a virágokat.
Milyen volt régebben itt a faluban, Lisznyóban? Mert bizonyára itt is voltak hagyományok, bálok, fonók annak idején.
Én nem itt voltam, mert én Szocsván születtem, még egy kisebb faluba. Ott szőttünk, fontunk, jártunk esténként fonósarékbe, úgy mondtuk, egyik házból más, hónap a másikra, és a falut végig jártuk. Hétköznap fontunk, szőttünk, szombaton esténként vartunk, köttünk, aki tudott kártyázott, én nem tudtam kártyázni sohasem, én inkább vartam.
És hétvégéken még báloztak is a fiatalok.
És hétvégéken még báloztam, és még ugye is volt, hogy mezitláb, és bementem a tanszterembe egy majál iskol, mert jártam a tányékkal, és ki kellett csapni a tányéket, de én addig kellett egyet táncoljak.
Na de olyan rég itt él Lisznyóban, hogy akár már idevalósinak is mondhatná magát. Amikor idejött, mennyire volt másabb az embereknek a mentalitása, a viselkedése, mint a szacsvaiaknak?
Mások. Még most is azt mondom, hogy metál Lisznyó. Valahogy olyan mások. Még most sem alakultam belé, hogy nem itt születtem.
De azért bizonyára itt a szomszédokkal jól megvolt az elmúlt évtizedekben. Segítették egymást alkalomattán.
Igen. Jól megvoltunk disznóvágáson, mentünk szélre egymáshoz. Varrok szomszédoknak úgy és csak, ahogy lehetne, intézzük. Jól voltunk. Csend volt, van itt legalább közöttünk csend volt örökké.
Általában mit kérnek, mit kell megvarni? Ruhákat is kell varni, vagy terítőket, vagy hasonlókat?
Ruhákat nem varrok, mert tulajdonképpen én nem vagyok szabóni vagy varrónő, csak loptam a mesterséget. És így javítgattam. Voltak az zárdőlő emberek, és azoknak bizony a nadrág sokszor állhatott, ábomlott, álcokott. Megvargáltam, anyám működ, azt megvartam, hogy újat hoztok, és úgyhogy volt mit csináljak.
Gondolom, hogy sose kérték, hogy van diplomája róla, vagy nincsen, hanem ha jó munkát végzett, akkor még volt munkája, mert hozták a másik alkalommal is.
Örökké volt munkám. Állandóan volt munkám, még most is, a tegnap is állít egy ember két nadrágot, meg kellett egy kicsit reperáljam. Na.
És meg látja befűzni a tűbe a cérnát, vagy szemüveggel var?
Szemüveggel, de befokozok, igen.
Járt-e el Lisznyóról? Vágyott-e a nagyvilágba? Kellett-e menni, dolgozni, vagy szolgálni fiatalabb korába?
Szolgáló nem voltam, mert fiatalkoromban utolsó gyermek voltam, otthon kellett inkább dolgozni, és itt Lisznyóba jártam bizony napszámra sokat. A kollektív után, mert ugye kollektívben állattenyésztésben dolgoztam 19 évét. És akkor félbe ment a kollektív, és azután bizony meg kellett élni, S egy napszalmra jártam mászálni, mosni, takarítani, kapálni, ami volt.
Ma még összeülnek-e a szomszédok, úgy, mint régen, amikor disznót vágtak, vagy segítették egymást, vagy azért kezdenek itt is elidegeredni?
Hát itt a szomszédság, ugye rokonok is vagyunk, de itt még disznóvágáskor van egy disznótoros vacsora, van ebéd, vágáskor, este a vacsora, agyosleves főznek, vagy tormás, ki hogyha mondja, hurkát sütnek, sós, most is voltam az egyik nap disznótoros vacsorán.
Úgyhogy akkor zajlik az élet itt Lisznyóba.
Igen, igen, zajlik itt az élet. Egy darabig nem volt kultúrunk, mert nem volt kijavítva, úgyhogy itt csak ugyan még bal sem volt, még majál is sem van egy 5-6 éve. Aztán gondolom, most van ezután lesz.
És elmegy a bálba?
Addig voltam, amikor voltak leányaim, és azokkal kellett menni azelőtt a bálba, most már nem.
Csak megnézi, hogy táncolnak a fiatalok.
Megnézi, mert szerettem örökké a fiatalságot, nagyon szerettem. Velik voltam, együtt voltam, szerettem.
Forró Lenke lisznyói háziasszonyt hallották az elmúlt 6 percben. A folytatásban Antal Albert és népi zenekara muzsikál.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Yeah.
Balog Dénes énekelt. Jövökedden itt a gazdaéletben többek között Jére Elemérrel, a Csikjenőfalvi Tercsivágóhíd vezetőjével beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyergyószárhegyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Papolcról hallhatnak. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Mezei Erzsébetet hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövőkedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Maros Művész Együttes korondibájával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.